tele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Derüljünk akkor egy kicsit így március 15-én, és hát az éter szabadság harcosai és márciusi újra ifjai vannak itt most velem. Kicsit Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor és Just László, aki szuper vendégként volt már Bódi Gergő által bekonferálva, és akkor én élnék ezzel a lehetőséggel. Szervusztok!
Szervusz!
Szervusz!
Hagyd tegyem hozzá, hogyha valaki blaszfémiának érzi, hogy március 15-én mi jópofáskodni fogunk, elhoztam nektek az első magyar észlap, piclap, szatirikus lapnak az egyik rajzát. Sarivári, ez volt a macska zene magyarul.
Még egyszer?
Sarivári. Ne szórakozz velem.
Nem, Sarivári. Csak nem tudtam, hogy Stradivári vagy.
Szerelmei Miklós alapította Lauka Gusztával. 1848 júniusában jelent meg, és hoztam egy karikatúrát. Ez az első felelős magyar kormány. A Kakas Batthyány Lajos és a Tyúkok Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Eötvös, Széchenyi, és fölöttük ez a dupla fejű Habsburg sas, tehát a humor és a forradalom azok elválaszthatatlan fogalmak. Én 56-ot végigéltem, és nagyon jó volt a hangulat az utcán minden ellenkező híresteléssel szemben.
És hogy milyen humorok voltak akkor is, Királyhegyi, tudom, hogy nem szeretett, hogy mindig őt idézem, de ő neki volt az a sztoria 56-ban, hogy bement a New York palotába, ahol ott működött épp az egyik forradalmi lap, letett egy kis karcolatot a forradalomról, mondták, hogy nagyszerű, ez remek, kiváló, holnap már hozzuk is le. És a Gázsi? Gázsi az nincs, hát forradalom vált, ilyenkor nincs Gázsi. Szóval, ja, ha nincs Gázsi, akkor ez nem az én forradalmam.
Talán elárulhatjuk azt a belső műhelytitkot, hogy a nemzeti ünnepre tekintettel, hogy közülünk, aki akar, Orbán Viktorhoz megy a múzeumkertbe, aki pedig akar Magyar Péterhez, tehát előbb veszük föl. Tehát nem teljesen aktuális a műsor. Ha véletlenül az elkövetkezendő két napban, mit tudom én, Orbán Balázs kimegy egy fehér zászlóval fogadni a ismét bejövő szovjet csapatokat, vagy Orbán Viktor kilép az Unióból, arra nem tehetünk, nem tudunk teljesen aktuálisak lenni.
De már a reakciók, és hogyha megemlékeztünk március 15-éről, ugye ahhoz képest egy szűk másfél évvel, 1849. május 21-én találkozott Ferenc József és első Miklós cár Varsóban, ahol megegyeztek arról, hogy az orosz cár 200 ezer katonát kölcsön fogadni, hogy ezt a magyar lázadó dolgot ezt leverje, és Miklós cár tartotta a szavát, ugye ennek is köszönhető a szabadság leverése.
Ezt most mint humort tájékoztatsz erről minket?
Hát bárcsak vicces lenne, de mert nekem az jut eszembe, hogy kb. Két héttel ezelőtt pedig Orbán Viktor maga mondta azt Dubajban Tucker Carlsonnak, az amerikai Bayer Zsoltnak, hogy az oroszok mindig tartották a szavukat, és hát ezt mi is észrevettük már magunk történelme során.
Annyit azért, hadd mondjak erről, hogy ez mintha mai kor lenne, ugyanis ez az időpont és a cár. Történelmet Magyarországon nem tanítanak, csak azt, amit kitaláltak. Mert azt senki nem tudja, hogy Kossuth Lajos felajánlotta a cárnak a magyar koronát. Olyannyira, hogy Görgei le akarta tartóztatni, de akkor a Kossuth már meglépett az államkincstárral. Ilyen a magyar történelem. Tehát egy picit bonyolultabb minden, és olyan furcsa dolgok vannak, amikről nem tanulunk, hogy senki nem tanulja az, hogy Petőfi eladta a BEM apótól kapott lovát, és ezért halt meg. Hát van ilyen.
Egy pillanat, megköszönted?
Mit?
Megköszönted?
Mit?
Hát, hogy itt tehetsz?
Ja, nem, bocsánat.
Hogy vagy felöltözve?
Szégyellem magam, elnézést, pulóver.
Kevés.
Csituljál, kis ember.
Jó.
Hát neked nincsenek nyerő lapjaid.
Na jó, van, na hát most...
Van valami kártyád? Nincs. Nekünk van. Tessék. Húzzál, tessék. Igen.
Ebből nem lesz üzlet.
Nem, tessék, ezt mondja, hogy Panama.
Kanada.
Gáza. Kinek a Gáza?
Grönland.
Te nyertél. Jó, lényeg az, hogy örüljön annak, hogyha egy kicsit befoghatja a száját, és csinálunk egy olyan tűzszünetet, mint a boxban, hogy az ellenfél üthet, de ő nem üthet vissza.
A 80-as évek elején volt a Táliában egy kabaré. Nagyszerű szereposztással Szilágyi Tibor, Iglódi, Inke Laci, és a 15. előadás tájékán, amikor már mindenki szórakozni szokott, amikor már jönnek a notabenék, jönnek a belső poénok, akkor már odáig eljutottak, hogy egymáson röhögtek előadás közben a színpadon. És akkor egyszer csak megszólalt a Iglódi Pista, és azt mondta, de halálos komolyan, és ki a közönség felé, és a sajátjainak, hogy na de uraim, azért egy bizonyos szint alá nem megyünk.
Már most túl sok időt hagytatok Lászlónak, hogy válaszoljon, hogyha szeretnénk élni, még az analógiával, hogy Zelenszky, hogy ültették fel arra a bizonyos rollerre az ovális irodában.
Kérlek szépen, te említetted ezt a találkozót Ferenc Józseffel és Miklós Czárral. Egyes vélekedések szerint a Széchenyi naplójában is benne van, hogy Ferenc József kezet csókolt akkor Miklós Czárnak, egyes történészek ezt vitatják, de ha belegondolunk abba, hogy néhány száz évvel ezelőtt a kínai császárhoz, vagy a török szultánhoz is csak négy kézláb lehetett menni, és ugye Canossát járt 4. Henrik és 7. Gergely pápa előtt, de ezek nem a 21. században történtek. Az előbb az ordítozásom azt fejezte ki, hogy Vance alelnök és Trump elnök beszélgetett Zelenszkijel, aki egy...
Beszélgetett.
Hát egy háborús országban jött, és azóta nekem van egy vízióm erről, hogy kérlek szépen egy hirtelen szőke 80 év felé járó ember áll egy szöges drót előtt, amire ki van írva, hogy Arbeck Max fej, és ott meglát egy 40-50 kilós félhalottat, és bekiabál neki, azt mondja, tudja, hogy magának nincsenek nyerőlapjai, nem akar nekem ingyen eladni ritka földfémeket? Különben nem csinálunk üzletet. Tehát egy olyan abszurd helyzet, és azóta azt olvasom mindenhol, hogy a Zelenszky ott rosszul viselkedett, és nem volt elég taktikus, mint a francia vagy az angol miniszterelnök. Hát én szerintem ő nagyon helytált. Hát nem lehet így beszélni. Hol élnek ezek az emberek?
Nekem erről a szituról eszembe jutott egy nagyon régi vicc, ami szerint az osztályban nagy a balhé az általános iskolában, és a tanító elordítja magát, hogy nem szégyelitek magatokat, 25 hülye van ebben az osztályban, így szígyja a gyerekeket, mire a Móriczka közbeszól, hogy nem 25, 26, mire a tanár elkezd ordítani, kifelé takarodj ki innen, mire Móriczka kifelé menet, azt mondja, hát így persze a tanár úrnak lesz igaza.
De most annyit azért hadd mondjak erről a orális ovális irodáról, hogy ott hagyományok vannak. Aki oda megy, annak tisztelni kell a hagyományokat, Monika Lewinsky, aki oda megy, az megkaphatja. Ez történik.
Illetve nekem még az jutott eszembe, hogy simán lehet, hogy most is a jelenlegi orosz sztárhoz négy kézláb kell közlekedni, csak az irány nem mindegy, hogy arccal előre vagy hátrálva kell közlekedni négy kézláb.
Hát ennek az egész békének a garancia lényege, ez nem egy kabaré téma, de hát muszáj másképp beszélgetünk róla, mint a többi podcastben. Hagyj meséljek egy saját történetet arról, hogy itt az egésznek a lényege a garancia. Nagyapám meghalt, árva lett az anyám, a nagyapám felesége elvált tőle, és férjhez ment Bródy Sándor egyik fiához, a 26 évvel idősebb nővére Aranka nevelte. Nála laktam, ővé volt Balatonszászói ház, ahol sokszor jártatok, és 68-ban halt meg az Aranka. És én akkor 60-tól 68-ig ott laktam nála az Izabella utcában, mert anyám a Vígszázban este 11-ig dolgozott.
Ilyenkor szoktam mondani a feleségemnek, hogy zanzásíts.
De én oda voltam bejelentve. A korabeli viszonyokról csak annyit, hogy amikor meghalt az Aranka, két óra múlva becsöngetek felül, hogy a telefont átvennék. Tehát annyira rástartott mindenki a lakása, és én megkaphattam volna a lakást, mint rokon, bejelentett rokon, aki 6-8 éve ott laktam, de kellett a lakótömbizalmba, házbizalmitól egy papír arról, hogy én ott laktam. És fölkerestem az illetőt, és rögtön láttam a szemém, hogy nagyon nehezen fogom ezt a papírt megkapni. És utána a következőt mondta, fiatalember, ágyal együtt 50 kiló voltam, 18 évesnek néztem ki. Mi lenne, hogyha én odaadám ezt a papírt, de utána elcserélnék a lakást? Mondom, ezt hogy képzeli? Kiderült, hogy neki van ugyanazon az emeleten egy kétszobás lakás, egy mosókonya és egy másik mosókonya, 35 négyzetméter az egész, ez meg 90 négyzetméteres volt, sarokszoba, gyönyörű volt, És mondom, de akkor hogy mi egymásra cserélünk? Azt mondja, nem, neki az apja kint él a Havanna lakótelepen, én mennék egy 45 négyzetméteres Havanna lakótelepi lakásba, az apja bejön ide a két mosókonyhába, ő meg a 90 négyzetméteres sarokszobásba.
Jó üzlet, nem?
Mondom, nagyszerű üzlet, hát én egy szegény fiatalember vagyok, egyetemista, 350 forint a havi ösztöndíjam, úgy sem tudom kifizetni a gáz meg a villany. Megkötöttük az üzletet, bement, elintézte nekem ott papír, de voltak kapcsolatai a tanácsa, kiutalták a lakást, és jön velem boldogan szembe, azt mondja, mikor cserélünk? És 30 kilóval volt nehezebb nálam, és én oda mentem, bocsánat, te vagy a lakó, jó? És így csináltam, öcsi, megbudjantál? Ott áll földbe gyökerezett lábbal szerintem máig. Ezt arra mondom, hogy hiába írnak alá Putyinnal egy papírt, erről még papír se volt. A lényeg, hogy van-e garancia.
Ez pont egy olyan történet, ami szerintem, hogyha lenne egy olyan tévéműsor, ahol nem tudom, jogi kérdéseket vesznek, és nem tudom, ennek a tévének lenne egy ügyvédje, akkor oda bekerülhetne valahogyan, nem?
Ilyen műsor nem lesz egy darabig, valószínűleg legalábbis, amíg a Fidesz uralmon van, biztos, hogy nem lesz, de visszatérve egy pillanatra ovális irodába még, erről, ami ott történt, eszembe jutott egy régi-régi történet, amit a Sinatra az önéletrajzi kötetébe írt le. Ő már nagyon híres, nagyszerű ember volt szerte Amerikában.
A mafia támogatásával.
Hát, tegyük hozzá, igen. És egy este a barátaival voltak vacsorázni valahol, kiment a mosdóba, és egy fiatal ember oda ment hozzá, hogy művész úr drága, én őt imádom, anyám is imádta világ életében. Én annyira örülök, hogy találkozhattunk. Én minden lemezét megvettem. Én minden koncertjére, ami közelben van, elmegyek. Tegyen meg nekem egy szívességet. Mi volna, azt kérdezte. Hát itt vagyok egy gyönyörű, szép fiatal lányom, most van az első randink, együtt vacsorázunk. Tegye már meg, hogyha eljön az asztal mellett majd. Akkor rám köszönöm, hogy szevasz, Johnny, hogy vagy, rég láttalak. Azt mondta Sinatra, jó, hát miért ne? Gyerek visszament az asztalhoz, Sinatra is végzett, utána ment, megállt az asztalnál, szóval, szevasz, Johnny, hogy vagy, rég láttalak. Szóval, mi a faszt akarsz, Frenki? Hagyjál még, én láthatod csajjal vagyok.
Kérlek szépen, még visszatérve arra, hogy milyen bonyolult a helyzet. Igen, aki békét akar, hogy kössenek békét. Na, de hát milyen béke? Egy a jelszónk, tartós béke, még a Rákosista dal is a tartós békéről szól. Elvesztettem egy magyar nemzetet, nagyon bánom, 1947-es volt, az volt az egyik cikknek a címe, hogy Szerdára megoldódik a palesztin helyzet. És én azóta lesem, hogy mikor oldódik meg a palesztin helyzet.
Melyik szerda?
Igen, minden szerdán megnézem az újságot.
Hát erős emberek kellenek, mert ugye az erős emberek csinálnak békét, igen, a gyengék azok folytatni akarják a háborút.
Igen, de ez a jelszó idegesítve, tényleg ez volt, hogy egy a jelszónk. Na most 350 jelszavam van. Most felejtettem el három nap ez a digitális állatkormányság jelszót. Nem tudjátok utána, mit kellett. Ott, míg az új lenyomatomat is háromszor le kellett bügykölnöm. Iszonyatosan bogyott, és ráadásul nem is tudom, miért kerestem meg. Tehát,
de tényleg, Tibor, csak annyit kéne beírni, hogy tartós béke, mert az ugye a jelszó. A
és akkor béke, most is Lajos 8-ös világbajnok jelölt hazatelefonált, hogy nem tud bejönni, mert elfelejtette a kapukódját. 22 lépésig be, amikor elmondja neked a Svesnyikó védelmet, de csak jellemzésül arra, hogy próbáltam nagyon rossz színészként itt ordítozni veled, mint Trump és Vance, kérlek szépen, hogy foglalt állást Trump, a rúcipőben benne van ez a veszekedés, és a következőt mondja benne a Trump. De hagyd mondjam el, Putyin sok mindenen ment keresztül velem. Átment egy hamis boszorkányüldözésen. Tehát mi ketten a Putyinnal átmentünk a gonosz demokraták miatt. És később meg azt mondja, hogy lehet, hogy Putyin megszegte az alkukat Obamával és Bushsal, és Bidennal is megszegette volna, talán igen, talán nem. Nem tudom, mi történt, de velem nem szegte meg, velem meg akar egyezni. Tehát ez olyan egyszerű, hogy egy ember múlik, tehát rajta múlik az egész. Közelebb érzi magát Putyinhoz, mint a megtámadottakhoz?
Uh-huh. Ez ilyen Stockholm-szindróma tulajdonképpen. A legnagyobb gazfickóhoz vonzódó.
Hát rokon lelkek, de ezt hiszitek, hogy ez megtörténhet 2025-ben, hogy ezt élőben lehet nézni, hogy két ember így beszél egy megtámadott országnak a vezetőjével. Nem tudom, hogy a South Park című sorozat megvan-e, most már nem tudom, 20 pluszadik évadát írják, de hát szerintem lassan befejezhetik, ugye ez egy szatirikus animációs sorozat, általában egy-egy rész arról szól, hogy az alkotók azok fognak egy Amerikában kurrens jelenséget, és azt olyan altesti poénokkal tökig csavarják, de hát minden, ez magát csavarja
minden
tökig.
Minden megtörténhet. Nincs olyan, ami nem történhet meg.
De ez a Sikorsky az egyik legtiszteletreméltóbb diplomata Európában. A Musk azt írja neki, akit én hol Maszkvicsnak...
Ez a lengyel külügyminiszter,
igen, lengyel külügyminiszter, hol Maszkvicsnak, hol Maszkovitának nevezek, hogy Csitú jel kisember. Írja. Egyszer megáll az ember eszed, de azt hiszem, hogy nagyon sokat tanult Trump az első 4 évből, ugyanúgy, ahogy Orbán Viktor, és most mindent megragad.
Taró. A kisemberről eszembe jut még egy amerikás történet. Gabos Laci mesélte, hogy amikor kint volt vendégszerepelni, akkor a Clevelandi Magyar Házban a fellépés után oda ment hozzá egy nagy darab pali. És azt mondta, kis Gabos, te nekem nagyon tetszettél, én meghívlak téged holnap egy ebédre. Hát te ki vagy, kérdezett vissza a Lacika. Szóval én voltam a kalocsai csendőrkapitány. Mire a Lacika? Szóval hát, tudod, ha 44-et megúsztam, akkor most egy ebédért már nem kockáztatok.
Jó. Ehhez kapcsolódik a Sarsi Józsi története Ausztráliából, ahol elhívták egy olyan klubba, ahol emigránsok, ilyen 45-ös, 44-es emigránsok, minden éve
nagy
összeültek.
Nagy különbség.
Hát igen. Igen. Összeültek, és kinevezték egymást ennek-annak. És ott hallotta a történet, az egyik pacákot kinevezték Szoldoki rendőrfőkapitánynak, mire közölte, hogy vidékre nem megyek. Ilyenek ezek. Jó.
Ha már Maszkról volt szó, akkor felmerült a hír, állítja ez Garry Kasparov, hogy orosz pénzből tudta megvásárolni a Twittert, születési nevén azóta X-nek nevezte át, nem tudom, hogy nem keveri-e össze valamelyik gyerekének a nevével, mert a gyerekeit is úgy nevezi el, mint a közösségi média platformjait. Azt állítja...
És van neki 14.
És van neki 14, hát ő családbarát, nem tudom, lehet, hogy ő már szintén SEO-mentes lesz, hogyha így folytatja. Nyilvánosan megkérdeztem, már mint Maszkot, Kasparov, hogy kapott-e segítséget Moszkvából, de soha nem válaszolt. Csak annyit mondott, hogy nem vagyok túl okos, mondta ezt a sakkvilágbajnok, és még mielőtt erre egy picit reagálnánk, sőt, Tibor és László, tőletek kérdezném, szerintetek Teddy sakkozott már Kasparovval, és hogyha igen, akkor milyen történetei vannak még róla?
Mindenkivel sakkozott, csak veled nem.
Hát én nem tudom, szóval én a sakkból a rósálás az egyetlen, amit tudok csinálni otthon, de semmi más, szóval nem. Egyébként meg kell mondjam, hogy ez egy nagyon jó válasz volt, ezzel felelt arra a kérdés, hogy kapott a pénzt. Hát végülis tökéletesen válasz.
Nem sakkoztam vele, de a Blédi sakkolimpián ott álltam mellett, amikor így a tenyerében volt a homloka, és nagyon nézett, és ott mellett a Breitlingje. És gondoltam, hogy én ezt ellopom emlékbe, csak féltem az ipari kameráktól, kérlek szépen. Egyébként akkor kezet fogtam, úgy nézd meg ezt a kezet, nem ezt a kezet, ezt a kezet, hogy 4 sakkvilágbajnokkal fogtam kezet, a Spasskyjal, a Kasparovval, a Karpovval, a Kramnyikkal, és az Anandal. Csak egyet mesélek el, mert jó voltál.
És a sok tudás az így érintéssel fertőz?
Csak az Anandot mesélem, mert itt volt az Anand, és játszott egy lépéses mesét egy akkori magyar miniszterrel, azt hiszem a Gyurcsány kormányból, a nevére nem emlékszem, az egész kormányra nem nagyon emlékszem.
Lehet, hogy jobb is.
Igen, igen, kérlek szépen. És engem vágóképnek odahívtak, néhány ilyen sakkbarátot odahívták, és ott ültünk az első sorba, és az Anand lejátszott velünk, indiai sakkvilágbajnok, Visi Anand, ez volt a beceneve, Visvanathan az igazi neve. Komlósi
az
Gábor
jó,
volt...
hogy megmondtad.
Kerestük volna egész nap a Wikipédián, hogy...
A Komlósi Gábor volt a kabinetfőnök ennek a miniszternek, és az Anand lejattolt velünk, és mondtam, hogy Gábor, én nem nagyon gyűjtöm az ilyen szelfiket, de az Anand az kivétel, azon küld el nekem ezt a képet, mert ott volt a miniszter fotósa. És utána nem jön a kép, nem jön a kép, felhívom a Komlósit, mi van, azt mondja, nem túl jól sikerült a kép. Mondom, nem baj, küld el így is. Megjön a kép, még nem e-mailen, hanem igazi papírkép, kérlek szépen, de küldött hozzá egy zsolnai ilyen kis készletet. Na most egy helyendinek zsolnait küldeni már elég nagy neveletlenség, de rendben van, de éreztem, hogy ezen nem egy jó kép. Tudod, mi van a képen?
Ne.
Te vagy az Anand, jó? Kezet fogunk, jó? Eddig tart a kép, kérlek szépen, mert köztünk állt a miniszter, és a miniszteri fotó csak a minisztert fotózta, tehát rajta van az Anand, és én mindenkinek mondom, hogy ez az én kezem.
Istenem.
A Blédi sakkolimpián a Léko megszólalt a Blédi várba, hogy holnap megverjük az oroszokat. És várjál, megvertük az oroszokat. Mikor mondta ezt Lékó Péter? November 3-án.
Jé.
Igen, és megvertük az oroszokat. Egyébként azon a Blédi sakkolimpián, képzeljétek el, hogy három farkas házi tivadar jött velem szembe.
Nocsak.
Nem húzták ki a nevemet az akkreditációról, és ez elterjedt, és mindenki farkas házi népe kapott ilyen kártyát.
Én egyszer italozva mentem be az elvarázsolt kastélynak a tükörtermébe, ott is jött velem szemben három Penke Bence, szóval tudok kapcsolódni hozzá. Teddy, bocsánat, Tibor, felbeszakítottunk.
Római világbajnokságon Gyárfás Tamás voltam.
Egyébként erről a három Teddy jön szembe. Gáti Lacival voltunk chicagói könyvvásárban, és a újságíró igazolványát átadta, mert arról írták be a nevezés, hogy mindenkinek a nevét felírták. És az ő neve az volt, hogy Mr. Újságíró igazolvány.
Same in English. Múltkor, két héttel ezelőtt megdicsérted a sapkámat, ami a Los Angeles Dodgersnek a címere volt. Most, mivel tudtam, hogy fogunk Amerikáról beszélni, ezért az Atlanta sapkámban tudtam jönni, hogy egy picit még Amerikánál maradjunk. Most már beszéltünk Muskról, beszéltünk Trumpról, Zelenszkijről, Tucker Carlsonról. Mi van most Amerikában?
Én nekem erről a mostani helyzetről egy személyes élmény jut eszembe. Az egyik volt országos főkapitány helyettes dolgozó szobájában, valamikor a 90-es évek közepén történt ez, amikor bementem, három táblát láttam a szekrény sor tetején. Az első táblára az volt felírva, hogy elmélet az, ha mindent tudunk, de semmi nem sikerül. A második táblára az volt írva, hogy a gyakorlat az, ha semmit nem tudunk, de minden sikerül. És a harmadik táblán meg az volt, hogy nálunk ez a kettő együtt van. Semmit nem tudunk, és semmi se sikerül.
És ezt csinálja most Amerika?
Hát én szerintem ezek most ott tartanak. Nézd meg, hogy óránként ellentétes döntéseket hallunk onnan.
Teljes csőd van most, és dől össze minden, bocsánat. Csak azért ütöttem meg a mikrofont egy pillanatról, hogy érzékeljék a hallgatók is. Szóval ezelőtt a 25-30 évvel Amerikába el kellett utaznom a Teddy helyet, mert ő németes volt, én meg angolos, és a hócipőből valakit beválogattak abba a csapatba minden.
Nem valakit, engem.
Hát ő mindenre nem tudott angolul, és én mentem helyette.
Ki mondta, hogy te menjél?
Hát te mondtad.
Csak akkor most nem oldítok, megköszönted az útra?
Nem köszöntem meg. De egyébként, hogyha akarjátok, erről a három hétről, amíg ott voltam, rengeteget tud mesélni, de azért inkább én folytattam. A lényeg a következő. Magyarországban akkor is olyan volt, mint most. Rosszkedvű, búval, bélelt, stb. Stb. Kimentem Amerikába, mindenki idióta volt, mindenki mosolygott, nice to meet you, közölték, megőrültem tőle, mindenki hülye. És egy hét után átvettem, és mosolyogtam.
És ez azóta is így van.
Ez egy furcsa dolog, ezek kamu dolgok, de mégis átragad. Tehát az, ami most itt van, ez a mérhetetlen gyűlölködés, ez abszurd. Most már Amerikában is kezdik bevezetni. Hát nem véletlen, hogy most az Obamát is cikizi, meg a Bident is cikizi, ez a mostani Trumpli. Hát ilyet még könyörgöm. Pedig hát Obama bevezette a Obamakert, az orvosi ellátás, stb. Is lehülyézik most. Pedig büszkék voltak rá akkoriban. Volt egy ilyen akkori történet, hogy egyik amerikai vidékében, hogy mi szól hozzá, hogy fekete ember lett az amerikai elnök. Büszke rá? Hát én nagyon büszke vagyok. De hát még a gazdája. De ebben az országban minden ilyesmi benne van. Amerikában mindenfajta eszme van. Agyalágyult egy hely. Ott találták ki, hogy föl kell írni a mikróba, hogy ne tegyük bele macskát szárítani, autóba, hogy ne menjünk hátra aludni, stb.
Nem véletlenül írta ezek szerint az Arthur Miller azt, hogy kérem, ne nézzék az embereket hülyének, de ne feledjék, hogy azok.
Hát igen.
Akkor utálta meg először Tibort.
Először.
Elmesélt, hogy Kentucky-ba volt, mondom, és mi volt? Azt mondja, hát valami lovat elén vezetett, de nem nagyon érdekelt. Kentucky-ről tudnod kell, hogy az állam címeiben benne van a ló, a Kentucky Derby, az kérlek szépen a legnagyobb amerikai esemény, 150 ezer ember öljön.
Mi több, megsimogattam a lovat, erre rábugrottak és letepertek, amit elém hoztak, mert több millió dollárt ér a ló, én meg hozzányúltam, mint ember, és megfertőztem.
De én egy régi amerikai képről szólnék néhány szót. Ugye én nagyon régi amerikánus vagyok, mert a nagyapám állítólag hasonlított a Theodore Roosevelt-re, és azért hívták őt Teddy papának, így lettem én Teddy.
És miket tudunk?
Ez szerintem média történeti pillanat
1952-ben
volt.
Képzeld, egyedül nekem volt amerikai nevem az országban, racsoltam, kérek szépen, és farmer nadrágom volt, úgyhogy behívatták.
52-ben farmer?
Igen. Hát az egy régi dolog.
Mert a keresztanyám 49-ben hazalátogatott, és hozott nekem farmert.
És azt még kenderből csinálták.
De nem lehet ezeket az időket visszahozni, az úttörő áruházba te jártál, vagy...
Azt se tudom, hogy valószínűleg
Trákóczi úton.
Ők szerintem kisdobos áruházban se volt.
Az úttörő áruházban kérlek szépen volt egy kis halastó bejáratnál, amiben aranyhalak voltak, és ott volt a földnek a térképe. Tudod, milyen volt a föld térképe?
Lapos.
Nem volt rajta Amerika.
Á.
Annyira tiltott volt minden. Amikor az első Farmer Jackie-met megkaptam, akkor a barátaim 2 órára kölcsönkérték, mert egy Farmer Jackie-vel be lehetett csajozni, kérlek szépen. Akkor ez a diplomata nénikém vett nekem Coca-Colát, és 100-szor eldobtam a strandon, akkor kérlek szépen a fél strand birkózott azért, hogy ki lesz az ez Coca-Colás doboz. Tehát ezek elmondhatatlan dolgok.
Most is ez történne, csak most az 50 forintért. Hát a szárszó Istvánon, hogyha eldobod a Coca-Colás dobozt.
82-ben voltunk Moszkvába, és a Mimi szeretett volna egy hamis rubingyűrűt, de nekem nem volt annyi rubelem, és volt rajtam egy vadonatúj Lévi Strauss. Marcelliba gyártották, és az én nagybátyám nagykereskedelmi igazgató volt, és szerzett nekem egy pár ilyen Lévi Strausszot, és levettem magamról, de annak ki volt vágva ez a bőrcímke, csak a széle volt meg. Senki nem vette meg, tőlem ott álltam a gum előtt, mellettem a bandó 10 skála farmert eladott ilyen papírvékony vackokat, mert az oroszok nem tudták, hogy ez valódi Lévi Strauss. Ugye akkor kérlek szépen volt az Oroszlánykölykök, meg a 22-es sabdája, aztán jött a Herz című film, a partra szállásért, meg azért, hogy egyáltalán itten csináltak valamit. Jött az Elvis, jött a jazz, Ella Fitzgerald például állítólag úgy került ide, hogy február 29-e volt, és elnézték a naptárba a menedzserei, és utána még a cigányvállon részt vett a Royalba, és lejatott mindenkivel, úgyhogy le kellett mondani egy hónapra utána a koncertjeit, mert kapott egy ragyogó influenzát. Tehát Amerika az itt a csoda volt. Tudtunk mi az indiánus történetekről, meg aki a Tamás bátya kunyhaját olvasta, hogy igazából mik történtek ott. De ez a világ a gyerekkorunkból, meg ez a rajongás az amerikai dolgok ilyen, hát ez most sutyja elment, nem?
Hát igen, amikor én nőttem fel, akkor már inkább a, nem tudom, Eminemek, Jay-Z-k, különböző gyerekcsatornák, nem tudom, Nickelodeon, én ezeken nőttem fel, és akkor ott egy picit hirtelen, mint hogyha ránk rúgta volna az ajtót Amerika, és akkor most már kevésbé a szépségek, és ez az érinthetetlensége jött át az én generációmnak Amerikáról, hanem maga az amerikai állam, ahol Hollywoodból érkeznek a hírességek, és tömeggyártásban készül bármilyen művészeti tevékenység.
Na jó, ha már a múlt Amerikát nézzük, akkor azt kell mondjam, hogy mennyivel jobb volt a világ akkoriban, amikor egy piás meg egy szexmániás vezette. A mostaninál mennyivel jobb volt?
Hát az első kiábrándulás az Woodstock meg a Hell idején volt, ugye? Azt is egy kelet-közép-európai ember csinálta meg a Berger filmet, de azért ezt nem gondoltuk. Ugye sok mindenre gondoltunk, de ezt nem gondoltuk.
Az amerikai filmek az nagyon érdekesek voltak, mert nem nagyon mutattuk be őket. Illetve csak jóval később. Tehát a nagy semmibe egyszer csak jöttek a cowboy filmek, amik már 15 éve megcsinálták. Ahogy a Herre is vártunk, vagy 5 évet.
Még Gojko Miticset nem néztél?
Gojko Mitics az nem biztos, hogy amerikai volt. Tehát az
indián volt.
Indiános volt, igen.
Kelet-német indián.
Lehet, hogy most elveszíti az állampolgárságot, is kiutasítjuk, de nem tudom.
Ugye akkor úgy volt, hogy mi próbáljuk utánozni Amerikát és elhozni azt az országot, ami ott van, most pedig ugye látjuk, hogy minthogyha Trump próbálna minél többet megvalósítani Orbán Viktor kottájából, és ezzel a csodálatosan megkomponált átvezetéssel ajánlanám fel, hogy a hazai vizekre evezzünk. Nézzünk pár hírt hazánkból, az se baj, hogyha álhír, de biztos, hogy el lehet olvasni a hócipőben. Itt felhívnám a figyelmét minden hallgatónknak, hogyha szeretnének ők is szintet lépni, akkor váljanak nézővé, mert hogy a YouTube-on megtekinthető a Tele a hócipőnk, a Klubrádió YouTube csatornáján, és akkor például Teddy és Tibor kártyázását is megtekinthetik, vagy azt a pillanatot, amikor Teddy egy homloktockost adott Tibornak, majd utána megrángatta a kezét. Azt hiszem, egy szép szerepleosztás van most közöttetek az elmúlt 20 percből, hogy Teddy, amikor bármit eljátszik, akkor annak te iszod meg a levét, Tibor. Na de halljuk a híreket.
De hát nem vagyok szomjas. Na, elkezdem a híreket. Azt mondja, hogy Miután megpályázta és el is nyerte a behirdetett SZIA mentességet, mától Mészáros Lőrinc hivatalosan is három gyerekes anyukának számít.
A szuverenitásvédelmi hivatal kezdeményezte a magyar narancs betiltását, ugyanis főszerkesztőjét egy üzletben tetten érték amerikai mogyoró vásárlása közben.
Trump telefonon jelezte Putyinnak, hogy elege lett a KGB ügynöki munkából, és főleg abból, hogy még mindig Orbán Viktor a felső kapcsolata.
Díjat nyert az új plakátkampány egyik felirata, amellyel a magyar érzelmű betegeket akarják megszólítani. A diabétesz nem a cukor okozza, hanem a sorosista Magyar Péter, az öregeknél pedig Gyurcsány Ferenc.
Egy új törvény alapján büntetni fogják azokat, akik szembe mennek a nemzeti értékekkel. Ezért legyünk óvatosak. Ha jönni látjuk az utcán, inkább álljunk meg és várj meg, amíg elmegy mellettünk, hát ha nem vesz észre.
Moszkvában olyannyira elszaporodott az ablakokon keresztüli kiesés, hogy a 7. emelet feletti ablakokhoz időpontot kell kérni.
Ahogy a Csipke Rózsikában a 8. tündért, ugyanúgy nem hívták meg az EU vezetők londoni konferenciájára Orbán Viktort, aki ezért bosszúból addig fogja altatni saját népét, amíg az nem kap puszit egy Putyin nevű királyfitól.
Átírják az iskolai történelemkönyveket, mert Szakály Sándor Veritas nevű intézetének egyik régésze olyan bizonyítékokra bukkant, hogy 4. Béla Muhinál megtámadta Batukán békevágytól duzzadó seregét.
Ennyi hír elegendő, mert ilyenkor ma utána a reklámnak kéne jönnie.
Még egy van. Mondjuk. Orbán Viktor évértékelőjében megígérte, hogy a nyugdíjasok a zöldség tejtermékek mellett a hamvasztás áfáját is visszaigényelték, de a visszaélések elkerülése miatt csak személyesen.
Jó. Hát László, nem tudom, hogy szebb vagy rosszabb világban élnénk, hogyha ezek a hírek tényleg így hangozhatnának el, akár az MTI híradásában is.
Biztos, hogy szebb világban élnénk, hogyha a humornak nagyobb szerepe lenne, mert azzal mindent el lehet intézni. Egész pontosan majdnem mindent el lehet intézni. Meg egyáltalán a drámában, az irodalomban, az színpadon mindent. Emlékszem egy Tartuffe előadásról valahol a 80-as évek elején, amikor Orgon ment kifelé a színpadról, hátul volt az ajtó, és arra ment ki, Kálai Feri volt Orgon, és odaért már az ajtóhoz, majd egyszer csak visszafordult, előre jött középre, és teljesen civil hangon azt mondta, vigyázzatok.
És mire kellett vigyázni?
Amire ma. Uh-huh. Megállt az előadás.
Ha már volt egy ilyen gyors hír harsona is, akkor térjünk át a sporthírekre is, mert hogy 2 héttel ezelőtt meghirdettük, hogy a börtönválogatottnak a kezdő 11-ét azt a hócipő olvasói, és reméljük, hogy a klubrádió hallgatóinak közreműködésével, közösségi adakozással lehet összeállítani. Nálam is itt van a hócipő. Mindjárt átadnám a szót sportszakértőinknek, de azt egyből már, bocsánat, ez nagyon feltűnt nekem, hogy jobb szélső Orbán Viktor.
23 ember közül lehetett választani. Ugye annyiból áll egy keret. Megjegyzem, nem a hírhez tartozik, de ki kell magamnak, amit a holland edző csinált, hogy a Szoboszlait lehozta a 105. percben, mert fantasztikusan játszott, és akkor egész biztosan sikerült volna legyőzni a Paris Saint-Germaint. Tehát a kispadon ülők közül csak megemlíteném a 2 Matolcsit, akik nem kerültek a nagy csapatba, se a Matolcsi György, se a Matolcsi Ádám, pedig, Varga most nagy takarítást végez az MNB-nél, ugye? Már talált 500 milliárdot.
Igen, és ígér még 2000-et, de hát szerintem sokkal több van ott még.
Igen. Kérlek szépen, inkább úgy menjünk, ne a posztok szerint, hanem kíváncsi vagyok, hogy a hallgatók és a nézők eltalálják-e, hogy ki kapta a legtöbb szavazatot. Tehát a 11. helyen Balási Gyula, a propaganda gyáros végzett, aki megnyer minden ilyen közbeszerzést. A 10. a Sádl György, 9. Orbán Győző, 8. Orbán Ráhel, 7. Lázár János, 6. Polt Péter, és utána jön a Top 5, Szijjártó Péter, Mészáros Lőrinc, a 3. Rogán Antal, akkor most már csak 2 vannak hátra.
A vő is az apus.
De milyen sorrendben? Tibolc megelőzte Orbán Viktort, Orbán Viktor csak második.
Ebből még balhé lesz a vasárnapi ebédnél.
Hogy?
Első helyre betolakodott.
Gyakorlatilag ezzel egészen nem értek egyet, ugyanis egyedül Orbán Viktor van szerintem a pályán, 11 főként, egyedül focizik, a labdát soha nem adta le annak idején, híres volt erről.
Leszegett fejjel, ezt úgy szokták mondani.
Hát kirúgták a labdát, és addig vitte a labdát, amíg valami nem történt. Mert ez valami elképesztő. Egyébként én azt hittem, amikor szóba került ez, hogy börtön válogatott, hogy az igazi, mert azért volt egy Ronaldinho, egy Dani Alves, hát akik megkóstolták a börtönt.
És a Ronaldinho tényleg játszott is a, nem tudom, talán Argentínában, mert pont, hogy nem Brazíliában, de hogy játszott is a kis börtön válogatottjában, és mondta a csapat, hogy nagyon örülnek, hogy itt van velünk Ronaldinho, azóta minden meccsünket megnyerjük.
Ez a Teddy féle börtön válogatott meg velünk játszik, tehát ez egy nagy, nagy különbség.
Igen, az Orbán 20, amit szoktunk csinálni hármasával, hogy ne sok időbe teljen, most három olyat mondanék, amiből kettőről már beszéltünk, az Európa ellenesség és az orosz barátság, nonsens mind a kettő, de a 60 puszta talán még ide tartozik a mai naphoz. Ezzel is foglalkozott a hócipő ebben a számban, azt tudod, hogy van 60 puszta. Amiről Orbán Viktor azt mondta, mikor megkérdezték tőle, hogy miről van szó, hogy nálunk a gyerekek nem szólnak bele a szülők dolgaiba, továbbá nem szedik a megyet fedeles kosárba, ugye? Na most... Kérlek szépen, tudod-e, hogy van 59 puszta is?
59 puszta?
Igen.
Plusz az áfa, tehát hány puszta van?
Igen.
És mi vagyunk a puszták népe?
59 puszta külterület része Sárbogád város területének központjától számítva nagyjából 5 km távolságra. Lakónépessége hozzávetőleg egy fő, a területén található lakások száma körülbelül egy darab. Írja a humix.hu. Egyébként az az érdekessége, hogy 60 pusztának is sokáig egy lakója volt, akiről Orbán Viktor... Igen, ő így fogalmazta meg, Orbán Viktor, hogy van egy hatalmas kuvaszunk, nácisz, aki félelmetesen nagy és erős, olyan, mint egy Móricz novella, kinél felcsúton. Nekem egy Móricz regény jutott az eszembe, a Rokonok.
Rokonok.
Nagyon. Igen.
Ugye?
Tökéletes, így
és van. Azt tudod, hogy mi van Somogyvár mellett? Somogyvártól 5 kilométerre, de Somogyvárhoz tartoznak, amelyik Koppánynak volt a téli szállása, onnan ment a Veszprémi csatába. Vitya puszta.
Vitya puszta, komolyan?
Igen, igen. Pócipőben benne van a képe.
Vannak furcsa.
Megmutatom neked, csak hitelesíted a hallgatóknak, hogy tényleg van Vitya puszta.
Közben bocsánat, egyáltalán nem tartozik ide, de mégis eszembe jut, ez egy olyan információ, amit én tudok, és nagyon ritkán tudok ezzel vagánykodni, hogy Székesfehérvár mellett pedig megtalálható a Kulavár, tényleg így hívják, szóval ez egy bizonyíték arra, hogy Magyarországon lehet a szarból is várat építeni.
Rengeteg ilyen furad, még zsidóírtás is van, vagy három darab Magyarországon ráírva a térképre, tényleg vannak ilyen helyek, de még egy mondatot csak a fociról, mert a Ráhelt nem értem, hát meg a Tiborcot is, és ők nem futnak eleget, hát ők saját lábukon állnak.
Néha volt egy idő, amikor az Albert is csak állt a pályán, és ezért cikizték.
Hát az Albert Flóri volt, igen.
Hát a Tiborcz István ugye ő csatárnak, befejező csatárnak van ott, lehet, hogy azért mert ő betalál.
És a Polt Péter, hát a Polt Péter az egy ilyen örökké volt. Most a legújabb rendelet, vagy akármi törvény szerint 70 éves lesz a korhatára az ügyészeknek, kivéve a legfőbb ügyész. 170 év. Ő addig, ameddig csak létezik.
Ugye, amerikai példa, ott a főbírák azok halálukig.
Igen, sőt, hát nálunk utána is még egy darabiket.
Igen, Polt Péter.
Lenne egy javaslat a 60 pusztáról. Orbán Viktor lerombolt az otthonunkat, értem alatt a Magyar Rádiót, sok ezer ember nevében beszélek, amelyik egy nagyszerű hely volt, a hatos stúdiót,
a
pagodát, ahol fantasztikus emberek bementél, és ott Sinkovics Imre, Latinovi Zoltán, Kálmán György, Darvas Iván, Kállai Ferenc jött veled szembe, a Presszerék, a Sebőferék, a Pege Aladár, csodálatos. Tehát azt javaslom, hogy mi is romboljuk le Orbán Viktor otthonát, természetesen nem fizikai értelemben gondolom, de ugye ezt odaadta a Katolikus Egyetemnek a rádiót, nálad, ahol laksz a Kinizsi utcai bizományt, azt odaadta a református útnak, akik rögtön milliárdok eladták, a szegedi focit azt odaadta az egyik Kirill pátriárkájának,
a Málenki Rigónak,
aki rögtön megkapta a hotellel, meg stadionnal együtt, hogy mi meg romboljuk le 60 pusztát, nem fizikai értelemben. Van ez az anekdota, nem tudom, hogy igaz-e, hogy a Cinege Lajos a Leányfalui új világához elhívta a Kádárt, aki...
Ez a rózsadombi ház volt, ott voltam.
Igen.
Illetve nem ezen voltam ott, hanem igen, igaz a történet. A házavatóra, amit a rózsadombon építetett a honvédséggel magának, oda meghívta a Kádárt, és a Kádár megjelent, köszöntött mindenkit, majd azt mondta, hogy gratulálok Cinege elvtársnak, aki felépítette a mindenkori honvédelmi miniszter házát. És örülök, hogy ezt megtette. Nem fog szállás nélkül maradni, ha már nem lesz miniszter, mert nyilvánvalóan a honvédségtől jár neki a tiszti lakás, és valóban azt viszont már megcsináltuk, ott voltam, a híradóban lement, az archívumban most is ott lehet még, hogy amikor lemondott, vagy lemondották, szóval elhagyta a minisztériumot, akkor kiköltöztették, és megcsináltuk riportban, hogy ott fönt a Normafa mellett volt egy tiszti lakótelep, négyszintes házak, ilyen betonházak, és oda költöztették ki.
Tehát azt javaslom, hogy 60 pusztal legyen a terrorháza 2, de afféle panoptikum kérlek szépen, ahol ki lesz a Alibaba és a 40 tabló, ott az Elios ügy, a lombkorona sétányok, a panziók, amiket nem lehetett kivenni, mert tulajra szálltak, a 11 lyukodi kilátó, és itt a szocialista szellem vasútja, az már ott van a kis vasúttal, és van még egy javaslatom, hogy ezt mindenki ingyen látogathassa, ugyanis már kifizettük az árát.
És mennyivel értelmesebb és hozzáférhetőbb, mint a Lázár által Debrecen mellé tervezett közlekedési múzeum.
Igen. Nem Debrecentől 30 kilométer vagy 20 kilométer az autópályának
felmiben. Anihilbe. Visszatérve egy pillanatra a rádióra, hogy tényleg a pagoda volt a mindennek a központja, az volt a csakrája a rádiónak. Kezdő voltam, amikor kitaláltam magamnak egy műsort, kérek egy sztorit, ez volt a címe. Más se kellett csinálni, csak lemenni a pagodába, és körbe kérdezni a művészeket, akik ott ültek mindannyian. Egyet felidézek ezek közül, a Ferencsik is ott ült, aki egyébként egy mufurc ember volt, bocsánatot kérek érte, de jó pillanatba kaptam el, és elmesélt egy történetet, ami úgy hangzott, hogy aznap délelőtt a próbája az operában elég nehezen ment, és lekopogta a zenekart és a primadonnát, aki nem elég szépen és nem elég odaadóan énekelt az ő szája íze szerint, és azt mondta, hogy kérem, ha lehet művésznő, egy kicsit több szenvedéllyel, mondja, ő még sohasem szeretkezett? Mire megjött a válasz, az volt, hogy hát de természetesen, csak közben soha nem énekeltem.
Ja, jó. Egyébként nekem nagyon vegyes érzelmeim vannak a rádióval kapcsolatban. Egyrészt azért, mert amikor a Csús László kirúgta a fél rádiót, Tedit például.
Nem, engem rúgtak ki elsőnek.
Elsőnek rúgták ki, de én nem adom át a szót, folytatom.
Utána jött a 128 ember.
Igen, a lényeg az, hogy én nem voltam tag a rádióban, csak külsős, de engem is fölírt a Csús László a listára, akit tiltottak közé. És ugyanakkor rá 3 hónapra őtőle kapta meg a Karinti díjat, amit azért nem adott át, hanem a László Gyuri adta át. Egy zűrös dolog.
Ha már rádió, akkor beszéljünk tévéről is, mert hogy bemutatták a Hunyadi sorozat első 3 epizódját, ez most éppen a megint legdrágább filmes produkciója Magyarországnak, Európa legdrágább tűzijátéka után most Európa legdrágább 10 részes sorozatára is megpróbálunk menni. Picit lecsúsztunk arról, hogy az Oscarral egy időben mutassuk be, de hogy azért voltak az elmúlt hetekben filmes, mozgóképes élmények is. Először a Hunyadiról beszéljünk, nem tudom, láttátok-e. Én meglepődve tapasztaltam, hogy ez gyakorlatilag egy egészen szórakoztató soft pornó film, néha kardozással.
Az biztos, hogy a mai fiatal színésznők melleit azt panorámába megkaptuk az összeset. Arra azért kíváncsi lettem volna, hogy hogy viselkedik a NER elit, amikor ezt a klasszikus leszbi jelenetet levetítik neki, ahol két nő szereti egymást. De ami viszont megragad bennem, az egy sajtóhír ezzel kapcsolatban, hogy 73 millió forint volt a premier, illetve az utána megtartott fogadás. És ha belegondolok abba, hogy a Rész Gábor filmje a Magyarázat mindenre, ami Velencében kategória győztes lett, az a film került 35 millióba szembe ezzel a 75-tel, hát akkor azért elgondolkodod azon, hogy mit szabad és
Jancsó, nem is voltak cicik abban.
Jancsó Dávidról is beszéljünk, aki majdnem megkapta az Oscart. Nagyon jók ezek a gyerekek, a Jancsó házaspár gyerekei. Ugye Csákány Zsuzsa egy nagyszerű vágó volt, a Nemes Jeles Andrásnak a fia, aki a Saul fiával kapott Oscart, és a Brutalistának is sok köze van Magyarországhoz, mert egy Tóth László nevű magyar holokausztról élőről szól, és az Adrien Brody-nak is aztán vannak magyarországi gyökerei, meg itt is forgatták, és kérlek szépen azért csökkent az esélye, többet kapott volna, mert azért beszél az Adrien Brody olyan tökéletesen magyarul, mert a mesterséges intelligenciával feljavították. Azt tudjátok, hogy ő igazgató volt évekig?
Na ki?
Tibor.
Moziüzemvezető, mondjuk így a régi nevén.
Moziüzemvezető volt, és egy 1966-os történetet nagyon röviden fogom elmondani, kérlek szépen. A Brancalone Armádiája, egy kultfilm Vittorio Gassmannal, meg Volontéval, ott ültem a Kossuth moziba, azzal kezdődik egy ragyogó középkorábrázolás, egy igazi középkorábrázolás.
Ott volt igazgató, Selmeci?
Nem.
Nem, csak azért hoztam szóba,
hát, hogy... Ha már mesélek, akkor mondja el.
Igen. És kérlek szépen, azzal kezdődik a film, hogy a barbárok betörnek egy itáliai faluba, megerőszakolják a nőket, fölkoncolják a férfiakat, és a következő kiírtam, megnéztem most újra az interneten a film elejét, a Monicelli csinálta meg az egyik nagy utolsó alakja a Csinacsita generációnak. Rajta, hova rejtetted, szétvágom a fejedet, fogd meg a tyúkokat, állj meg, ilyeneket kiabálnak, és ezután feliratossá válik a film, és elkezdenek olaszul beszélni. És egyedül röhögtem a 800 fős Kossuth moziba. Tudod miért? Mert azt a geget a Monicelli megcsinálta, hogy a barbárok, akik betörnek az olasz faluba, az egész világon magyarul ordibáltak egymással, és utána olaszul beszél a film felirattal. És én abban a pillanatban rájöttem, de én egyedül erre nagyon büszke vagyok.
Akkor folytatom. Lényeg az, hogy mondtad, hogy jó vágó, meg minden. A legjobb vágó én voltam. Diadal moziban iskolai előadás, ahol kellett valami filmet levetíteni, ami az eredet film az 2 órás volt, egy lengyel csatafilm, és volt körülbelül 50 perc arra, hogy a film lemenjen, mert iskolai ünnepségnek vége volt. És akkor fölmentem a gépész mellé, ott 2 gép, rolni, váltás. Magyarán, roham, mondták a huszárok, váltás, már temették őket. És közölték, hogy ilyen jó filmet még nem is láttak soha. Így egyébként még vissza erre.
Mert amit nem írsz meg, az nem hiányzik senkinek, hogy amit nem vetítesz
még, még egy valamit erről a Hunyadi filmről. Én nem láttam, szintén megvárom, hogy egybe az egész sorozatot meg tudom nézni, mert idegesít az, hogy várnom
te
kell.
Tehát,
amit hallok, meg képek, hogy végig dugnak, állandóan dugnak. Tehát ez Dugovics Titusról szól tulajdonképpen, csak átjátél. És már egy kis botrány szerűséget is hallottam, mert Kádárnak hívják a főszereplőt, aki a Hunyadit.
Kádár Elgellért, igen.
Így van. És a hölgy, akivel együtt kellett legyen a filmben, az egy másikkal is együtt kellett legyen, és kérdezték, hogy melyik volt. Hát Kádár alatt jobb volt, mondta a nő, hogy baja lesz.
Még egy nagyon rövidet, csak sokszor volt a rádióról, kérlek szépen, hogy nem csináltam karriert. 2 éve voltam a rádiónál, 76-ban bejött egy úr, azt mondja, Farkasházi úr, azért jöttünk, mert önt kinevezzük. Mondom, de hát én most kerültem ide, minek neveznek ki? Emelet parancsnoknak. Mondom, minek? Azt mondja, emelet parancsnoknak. Mondom, de hát itt az elnökség a másik emeleten, azt mondja, az is ön alá fog tartozni. Mondom, de mikor, hogy? Azt mondja, atomtámadás idején. De most bontják a rádiónak az atommunkáit, arról jutott eszembe. Azt mondja, egyetlen egy van, hogy nem mondhatja el senkinek. És átadott egy csomó paksamétát, átolvastam azt az egész francot, 2 hónapig semmi, jön vissza a pasas, azt mondja, Farkasházó, mondom, kapok még egy emeletet? Azt mondja, nem, ön elfecsegte. Na, így dőlt kerék,
Tört kerékba.
A karrierem. Kérlek szépen, emellett parancsnok lehettem volna a rádióban.
Még egy történetet azért a pagodáról, mert ez tényleg egy kultikus hely volt. A rendszerváltás környékén voltunk, amikor a Berec egyszer belátogatott valakihez ment, és ott a pagoda közepén megállt beszélgetni valakivel. Volt egy kollégám a Krónikánál, nem mondom a nevét, Isten nyugosztalja, mondok egy másik nevet, Kovács, jó, hogy ne bántsam őt, aki eszelősen szeretett törleszkedni a nagyokhoz, és ez így volt a Bereccel is. Igen, ám, de a rendszerváltás már érződött, és már nem igazán szeretett volna törleszkedni, és ezért kikerülve a folyosók közepét, szélen próbált meg elmenni. A Berec észrevette, és azt mondta hangosan: Haj, Kovács, ha az én seggem beszélni tudna, robbant a röhögés az egész pagodában, mert mindenki tudta, hogy miről volt szó.
Adjuk át a szót Magyar Péternek.
Ha nem bántottok meg, akkor nem neveznélek ki titeket emellett parancsnoknak, viszont azt tudom vállalni, hogy 2 hét múlva újra tele lesz a hócipőtök, a mi hócipőnk, illetve helyettem majd Bódi Gergőnek a hócipője. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és hát éljen március 15-e, menjen mindenki oda, ahol jól esik. Az adás elkészítésében közreműködött még Loboda Pisti, vágó, Csorba László, hangtechnikus és Sugár Ágnes szerkesztő, illetve Farkasházi Tedi, Selmeci Tibor, Juszt László és a műsorvezető Penke Bence. Minden jót, viszont hallásra!
A Tele a hócipőn című műsort hallották.